Ocho, o fiu, e so sempre like na vida. Nagyon jó lenne, ha találkozni tudnánk a Messiással, ha fölismernénk őt, és elhinni a világ, hogy itt van velünk az Isten. Higgyék el a testvérek, hogy ez teljes egészében rajtunk múlik. Csak egyszerűen azt kell tudomásul venni, hogy nem a mi emberi módszereink, hanem az Isten elgondolása szerint kell jelen lenni ebben a világban. Ez a mai vasárnap erre figyelmeztet bennünket. No meg arra, hogy ne idegenkedjünk azoktól, akik közénk akarnak jönni. Fájdalom, de ahelyett, hogy meg tudnánk jeleníteni a közösségeinkben minden körülmények között az Isten jóságát, az Isten szeretetét, néha taszítunk. A keresőket eltaszítjuk. A bűnösöket megítéljük. Egyszerűen ítéleteket hozunk. Közben azt gondoljuk, hogy jók vagyunk. Most könnyű a dolgunk ezen a mai reggelen, mert egy kicsi gyermek akar belépni a közösségünkbe. Ez a gyerek még nem tudott semmi rosszat tenni. Könnyű ezért elfogadni és befogadni. Legyen figyelmeztetés is a számunkra. Ez a mai vasárnap ebből a szempontból is. Mit kértek a gyermeketek számára, akit elhoztatok ide, Istentől, a keresztények közösségétől? A keresztséget szolgáltatjuk ki ennek a kicsi lánynak. Isten gyermeke lesz, nekünk meg a testvérünk. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veled. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjon? És így válaszolt nekik, menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sántát járnak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömét. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentetek ki, hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki, hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akivel ezt írták. Íme elküldöm követemet színet előtt, hogy elkészítse az utat előtted. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, de még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, karácsony közelettével egyre inkább kell tudatosítani magunkban, hogy mi nem csupán egy érzelmeinket, érzéseinket is megmozgató eseményre, ünnepre készülünk csupán. Elgondolkodtató egyébként már ez is, hogy az egész világ ünnepli ezt a napot, a szeretet ünnepét. Sokkal, de sokkal többről van szó ugyanakkor ennél, és ha valakinek, akkor nekünk kell tudatosítani ezt. Hiszen nem azért járunk ide vasárnapról vasárnapra, hogy valamilyen fajta lelki támaszt kapjunk, sokkal többről van szó. Egyrészt az Isten ügyéről, másrészt, ami örök üdvösségünkről. Bizony erre kevésszer gondolunk. Sok mindent várunk el, amikor belépünk a templomok kapuin, és igen, sokszor csalódunk. Csalódhatunk egyszerűen azért, mert nem olyan a közösségünk, amit várnánk, nem olyan a pap, mint amilyet szeretnénk. Nem azt halljuk, ami jó lesne a fülünknek. Egyszerűen másra gondolunk, akkor, amikor az életünkről van szó. Testvérek, ez a mai vasárnap éppen erre akar bennünket felhívni, felszólítani, talán egy kicsit meg is rázni. Hogy az a János, akiről Jézus azt mondta, hogy nála nagyobb nem született erre a világra, de a mennyek országában a legkisebb is nagyobb, mint ő. És minket a mennyek országába hív meg az Isten, akár a legutolsónak. Ha helyet kapunk ott, győzelem. Emlékszem rá, egyszer a nagymamám mondta, kicsi gyerekként érdeklődtem, hogy mégis hogy is van ez a mennyország. Őszintén megmondom, kicsit unalmasnak tartottam azt a mennyországot, amiről úgy nekem beszéltek gyerekként, és akkor a nagymamám azt mondta, tudod, kisfiam, egy kis sámegy biztos lesz neked is, és az elég. Sokszor jut ez az eszembe, és nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy ez a mennyek országa már itt van. És amilyen képpen mi megtaláljuk a helyünket ebben a világban, úgy, mint az Isten fiai, mert hiszen Jézussal elérkezett az Isten országa, ezt hirdeti nekünk a Biblia, akkor van reményünk arra, hogy ha már itt és most az Isten országáért tevékenykedünk, és abban tudjuk magunkat, ennek lesz elég nagy ára van, hiszen ha olcsóbb meg lehetne ezt vásárolni, akkor tömegesül jönnének. És ez a feltétele annak, hogy a legkisebb hely legalább ott, a mennyek országában jusson az ember. Testvérek, ma, vasárnap, advent harmadik vasárnapján, már karácsony szomszédságában, bizony ezen kell elgondolkodnunk, hogy mit is várunk az Istentől. Általában mindenki csalódik. Csalódtak a zsidók, csalódott keresztelő János, csalódtak az apostolok, és csalódunk mi keresztények. Egyszerűen azért, mert másképpen jelenik meg a világban és az életünkben a Messiás. Volt egy teológiai konferencia, ahol a zsidókat is meghívtak, és föltették a kérdést, hogy a zsidók miért nem fogadják el Jézust messiásnak. És az egyik zsidó professzor válaszolt a kérdésre, egyszerűen azért, mert csalódtunk Jézusban. Csalódtunk Jézusban, mert mi másmilyen Jézust vártunk. És tudomásul kell venni önöknek is, mondta a kérdezőnek, meg a hallgatóságnak is, hogy a vakok nem látnak, a sánták nem járnak, a poklosok nem tisztulnak, a halottak nem támadnak föl, és azon is gondolkodjanak el, hogy jobb lett-e a világ. Valóban itt van-e az Isten országa? Keresztelő János, aki a pusztában az Úr előfutáraként hirdette, hogy köztetek van az, akit ti nem ismertek, emögött nyilvánvalóan az van, hogy ő tudta, hogy kiről van szó, egy másik mondatában meg is mondta, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és akkor, amikor János ott van a börtönben, akkor elbizonytalanodik. Te vagy-e az eljövendő? És kap egy sajátos választ. Most ezzel nem foglalkozom tovább. Ugyanígy csalódtak az apostolok, mint János. Ők, akik Jézussal voltak éveken keresztül, és akkor, amikor vallomást kellett tenniük, akkor Péter azt mondja, Uram, kihez mehetnénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Te vagy a Messiás. És amikor mennek Jeruzsálem felé, és Jézus a szenvedéséről, meg a haláláról beszél, akkor megzavarodnak Péter is, és az összes többi is. Hát hogy történhet ez? Ez lehetséges, hogy az Isten fiát keresztre feszíti, és nem jön le a keresztről? Engedi! Te vagy az, akinek el kellett jönni Jézus. És testvérek, csalódunk mi? Csalódunk mi keresztények nap, mint nap. Hiszen hívőnek mondjuk magunkat, úgy is gondoljuk talán, hogy azok vagyunk, és törekszünk erre, én ezt nem akarom megkérdőjelezni. Bár mindig fontos, hogy egy hívő ember egy nagy kérdőjelet is tegyen az életében. Ő maga mindenképpen. Nem biztos, hogy másoknak joguk van a kérdőjelekre. Minden esetben biztos nem, de a magunk esetében, a saját életünkkel kapcsolatosan legyenek csak kérdőjeleink. De nap mint nap csalódunk Jézusban. Mert úgy gondoljuk, hogy hát egy kicsit határozottabbnak kellene lenni ennek az Istennek, ha van, és nem engedhetné meg ezt se, meg ezt se, meg ezt se. És egy kicsit kegyesebb szemmel nézhetne ránk. Hát egy kicsit jobban értékelhetné a mi hozzátartozásunkat. Van Isten. Te vagy-e Isten, akit Istennek vallunk, az az Isten, aki az Isten. Testvérek, ez a mai vasárnap pontosan erre akar bennünket felszólítani, hogy belássuk mindenek előtt, hogy más az Isten, finoman fogalmazok, stílusa. De mondom inkább ezt is. A módszerei mások az Istennek, mint a mi stílusunk, meg a mi módszereink. Keresztelő János is, az apostolok is, meg mi is másképpen gondolkodunk. Keresztelő János, hogy most csak ráutalja, hogy azt mondja, ma jön ez a Jézus, és jaj lesz nektek. A fejsze már ott van a kezében, és minden fát ki fog vágni, és minden gyümölcstelen fát kiittat. Rendet fog teremteni. És mi történik? valami egészen más. Egyszerűen ez a Jézus a bűnösökkel jó indulatú, a szegények felé fordul oda, a kicsinyekkel azonosul, a legszerencsétlenebbekhez lehajol, és meg is hal értünk. Mert ez a Jézus azt akarja kinyilatkoztatni, hogy az Isten országa, egy új világ, egy jobb világ nem úgy fog elérkezni, hogy először az összes rosszat kiírtják, aztán megnyugodhatunk, mert eljött a vége. A rosszak nincsenek, és kezdődhet egy új világ. Hát itt a nagy tévedés. Egyébként ezen is érdemes elgondolkodni, hogy a normális emberi gondolkodás sem tudja ezt elfogadni. Egyébként tessék a tapasztalatunkra gondolni, a történelmi tapasztalatokra. A kiírtások után mindig egy új megmozdulás következett. Egyszerűen azért, mert a kiírtott emberek vére az égre kiállt. Mert nem lehet így békét teremteni, hogy kiiktatjuk a rosszakat. Kiiktatjuk a bűnösöket. Most minden, hogy politikai bűnös, vagy másmilyen bűnös, akiket mi bűnösöknek mondunk, testvérek, ebből sohasem lett béke. Még ha egy hosszabb időre is gondolunk. Gondoljuk akár csak a mi Szent Istvánunkra. Tessenek mondjuk erre a példázatra figyelni, hányan bántják István királyt, hogy vérengző volt, amikor rendet teremtett. Valóban. Elgondolkodtató, mi lett volna, hogyha Koppán győz, és ő négyeli föl Szent Istvánt. Csak hogy egy dologról megfeledkeznek a történések, mert valóban, ahogy István ezt elkezdte, ez kegyetlen, így nem lehet, de úgy ítélte meg, hogy másképp nem megy, de utána nem kegyetlen hatalmas úrként kormányzott, hanem Isten embereként. És ez az, ami mindent más megvilágításba helyez. A 90-es romániai forradalom idején találkoztam Iliescuval. Iliescu egy nagyon fontos dolgot mondott. Nálunk nem lesz, hogy is mondta, mi volt az a szó? Így mondta, tetemre hívás. Nem lesz politikai tisztogatás. Mert a bűnösök is románok. És mi nekik meg fogunk bocsátani. Testvérek, igazak. Igazából. Mindenek ellenére ki hogyan gondolkodik, mert ők nacionalisták. És nagyon jól tudják azt, hogy nációban, nemzetben gondolkodik, csak így lehet. Nálunk más a helyzet sajnos. Mi állandóan arra hivatkozunk, szegény Antal Józsefet bántva, tetszettek volna forradalmat csinálni, mondta, hogy Antal József. Mert ő nem akart. Mert ő nemzetben akart gondolkodni, csak azok, akik egyrészt felelősségre vonják, másrészt, ha megtörtént volna, legjobban elítélni, ezek internacionalisták. Érdemes a kérdésen ilyen szempontból is elgondolkodni. Most olvastam az újságokban, hogy megszűnnek lassan a trianoni határok, de már figyelmeztetnek bennünket, hogy vigyázzat. Azért ez nem Nagy Magyarországot jelent ám. Ki gondol erre? Már is jönnek ezek a fura kusza gondolatok. Testvérek, más az Isten stílus, más az Isten módszer. De nem így akar békét, hogy először kiírtja azokat, akiket rossznak tartanak, hanem ez a Jézus eljön, és jó, és szeret. És ez az, ami az üzenet ennek a mai vasárnapnak. Egyrészt hallottuk, legyetek türelmesek. Másrészt legyetek jók és szeressetek. A türelem rendkívül fontos erény. Az ókori görögök azt mondták, a legnagyobb emberi erény a türelem. Mi ki tudja várni egy ember azt, hogy az élet kezébe adja magát az ember. A türelem ezért oly nagyon fontos. Mi a modern ember türelmetlen, azonnal mindent. Ne felejtsük el, a türelmetlen ember egy generációs ember. Mindent a saját életében akar. A türelmes ember több generációs. A türelmes ember gondol a gyerekére meg az unokájára, és majd ő viszi tovább. Néha gondoljunk ilyenekre is. Türelem nélkül nem lehet együtt élni. És hát, csak azokban az emberekben van jelen az Isten országa, akik jók és tudnak szeretni. Mert a jóság az nem elvont fogalom. A jóság a jó ember cselekedete. Ez a jóság, ami a cselekedetben jelenik meg. A modern ember azt mondja, ugyan kérem, a jóság az gyöngeség. Mert a modern ember hatalommániás. És nem tud mit kezdeni a jósággal. Ugyan gyenge. A hatalommániás modern ember nem tud mit kezdeni a szeretettel, mert a szeretet mindig veszít, mondja. Hiszen önmagunkat adjuk oda, amikor szeretünk. Hát ez a legnagyobb veszteség. Ki gondolja? Márpedig ezáltal van jelen a világunkban az Isten országa. Különben nem. Jézus így jött el, türelmes mindenkire. A megroppant nátha is. Jézus így jött el, ő jó, jót tesz. Így jött el, ő szeret, önmagát adja oda. Vagy hiszünk ebben, vagy pedig eltelik az életünk egymással való vitában, verekedésben, és abban a gondolkodásban, hogy hogy lehetne kiiktatni az általunk rosszabb lélteket. Kérem szépen, a rosszabb mindig hatalma leszek. Az ő hatalmukat csak az emberek türelme, az emberek jósága, az emberek szeretete tudja megtörni. De ehhez az embereknek, az ilyen embereknek össze kell fogni. Másképpen így is mondhatnám, térjetek meg. A megtérés, az visszafordulás, az ószövetségi gondolkodás szerint visszafordulás a törvényekhez. A törvények megtartásán kell elgondolkodni. Új szövetségi értelemben a megtérés odafordulás. Odafordulás Jézushoz, és hozzátartozni. Ez egy új személy. A megtérés egyszerűen azt jelenti, a fölösleges dolgokkal ne foglalkozzunk. Azzal foglalkozzunk, ami a lényeges. És ha így tetszik, ez az ószövetségi értelemben megtérés a törvények vizsgálata, hogy betartjuk értet. Az új szövetségi értelemben a Jézushoz tartozás, akinek így tetszik, íme a zsidó meg a keresztény gyökerek találkozása, a megtérő ember a törvényeket is komolyan veszi, meg a Jézus példáját is. Ha ezt így gondoljuk, akkor elérkezett az Isten országa. Ami persze nem azt jelenti, hogy nekünk nincs keresztünk. Ami nem azt jelenti, hogy nekünk nincs szenvedésünk. De pontosan ezeknek a gyümölcse az élet. És most, amikor ezt a kicsi gyereket megkereszteljük, szintén a szüleinek a szenvedésére is gondoljuk. Hiszen miért nem születnek meg ma a gyerekek? Azért, mert ezt az áldozatot nem vállalják a fiatalok. Mindegy, hogy mit mondanak. Annyi idős emberrel találkozom. Jajgatnak, siránkoznak. Olyan szívesen megkérdezném néha tőlük, hány gyereket szült. Hány unokája van. Egyedül vagyok, kedves, hogyha nincs senki, magam maradtam. Hány gyereket szült. Hány unokája lett ezáltal. Ez az élet rendje. A megtért ember ezzel komolyan foglalkozik, ez a hitünk ügye, meg a nemzetünk ügye. Úgyhogy most megáldom azt a vizet, amivel megkereszteljük ezt a kicsi gyereket, akit nagy örömmel várunk és fogadunk, mert messziről jött. Nem csak abban az értelemben, hogy Istentől, más értelemben is, amiről csak én tudok. Jóságos atyánk, te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az Isten gyermekség új életét, te vízből és szent lélekből minden megkeresztelt embert egy néppé teszel fiatban, Jézus Krisztusban. Te szívünkbe öntöd szereteted lelkét, és általa szabaddá teszel minket, hogy a te vétédnek örvendjünk. Te a megkeresztelteket választod ki arra, hogy örömmel hirdessék minden népnek szent fiat evangéliumát. Áld meg ezt a vizet, amellyel megkeresztelik Zsuzsanna testvérünket, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen. Amen. Ahogy ezt a kicsi lányt a bátyja most itt megvigasztalta, ezt csak én látom, ha így fordulnánk minden síróhoz, meg bajban lévőhöz, akkor így szűnne meg a világon a jaj.
Zsuzsanna, én téged megkeresztellek az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Amen. Álljunk föl mindannyian, és gondoljunk a mi megkeresztelésünkre, és egy ilyen keresztelő mindig arra alkalom, hogy az ember elgondolkodjon azon, hogy egyszer ő is az Isten gyermeke lett. Felnőttként, Isten gyermekeként élni, nagyon egyszerű. Csak türelmesnek kell lenni, jót kell tenni, meg egymást szeretni. Roppant egyszerű, ha elhatározzuk. Ezt a szentmisét meghalt testvérünkért ajánljuk föl, érte imádkozunk, meg a itt maradt családja tagjaiért. Hiszen az igazi lelki terhet mindig az itt maradók hordozzák. Ebben az imádságban ő számukra is kérjük az Isten lélekét. Mi atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Közhelynek tűnik, Isten szeretete hordozza a világot. Akkor is így van, hogyha erről így vélekednek. Ez a kicsi gyerek, akit ma megkereszteltünk, Isten szeretetéből született. Már az Ószövetségi Szentírás foglalkozik ezzel, hogy Isten a lelkéből ad nekünk. Mi most azért imádkoztunk, hogy az ő lelke mindig fogékony legyen az Istenre. És ez a picinke ruha arra emlékezteti őt, hogy az ember emberi szeretetbe is kell öltöztetni. Nem kell félnie, mert a szülei szeretik, ő egy szerető családba született. Sajnos nem minden gyerek. Figyelmeztet bennünket ez a fehér ruhácska arra, hogy nekünk embereknek, akik mezítelenül jöttünk erre a világra, és úgy is megyünk el, addig, amíg élünk, igen nagy szükségünk van egymás jó indulatára. Ez öltöztet föl bennünket, különben meztelenül járunk elünk a világban. Komolyan kellene ezt venni, és akkor az Isten ellenes erőknek elfogyna a hatalma. Fogadd a fehér ruhát, és őrizd meg keresztségedet feltehetetlenül. Ez a gyönyörűség keresztelői gyertya a húsvéti gyertyától kapja a fényét, ez a húsvéti gyertya Jézus gyermekei, ez meg az ő élet gyertyája. Arra kérjük az Isten, hogy ő mindig segítsen, hogy az életét jó tettekre és ember szeretetre ajándékozza volna. Ez nagyon nagy kihívás. De így vagyunk mindenkinek el, hogy az élet. Számomra méltó az élet végén azoknak a helyzet, akik nem ígérnek. Igazon szörnyűség és a halál. És azt is, hogy akik ígértek, azok Istennel vannak meg. Lehet, hogy ezt is többet kellene gondolkodni. Nem mindenki fogyalmazna meg. Az életünk is látszik. Fogadd az égő gyertyát. Őrizd meg keresztségedet fedhetetlenül, tartsd meg az Isten parancsait, és légy Jézus Krisztus követőjén is van. Az édesapjának adom ezt a gyertyát, mert
nagyon nagy az apai felelősség. Modern korban a férfiak mindent vagy átengednek az asszonyoknak, vagy nem is fontos az asszonyok szerepe. Szent olajjal jelölöm őt meg, ez pedig arra akarja figyelmeztetni őt, hogy a jóért meg kell küzdeni az embernek, mert a jó vagy nem győzedelmeskedni, hogy sem a világban. Vegye ki az Isten a fegyvereket a kezünkből. Sütjük jó tenni, megerősítjük az üdvösség olajával, a Úr Jézus Krisztus nevében.
Kedves testvérek! Ezen a szép délelőttön most elköszönünk egymástól, abban a hitben, hogy mindannyian meg akarunk térni, Jézushoz akarunk csatlakozni, hogy az e világ emberei ne tudjanak többé uralkozni rajtunk. Szeretném a testvérek szeretetére ajánlani ezt a kis fiút, ma egy éve volt első áldozó. Jobb lettél azóta? Na, örülök, hogy jól válaszoltál. Sehogy. Ez a jó válasz. Abban reménykedünk, hogy mire megöregszik, jó ember lesz. Van egy élet még előtte. Szeretnénk felajánlani a testvéreknek ezt a kis könyvecskét. A máltaiak minden évben karácsonykor kiadnak egy könyvet, ennek nincs egyéb célja, mint hogy ajándékot szeretnénk adni, valami szép ajándékot. Szóval nem ilyen firkákat, amiket sok ezer forintért meg lehet venni, mert kikönyörgik a pénzt az emberek zsebéből. Ennek más az értelme, egyrészt az, hogy valami lelki ajándék is legyen. Az a címe, Carlo Caretto írta, levelek a sivatagból. Sivatag van, itt van, benne élünk. Ha valaki ebben a sivatagban oázisra akar jutni, akkor vegye elő ezt a könyvet. Másrészt az a célunk ezekkel a könyvekkel, hogy tiltakozzunk.
Tiltakozzunk az ellen, hogy ma Magyarországon egy könyvet 500%-kal többért adnak el, mint amennyibe kerül. Minden könyvkiadó. És érdekes, senki nem tiltakozik ellen. Egyszer azt kellene, hogy ne vegye meg senki a könyveket. Az a baj, hogy mindig megalkozunk. És mindenki játszhat velünk úgy, ahogy akar. Ezért a könyvért 2000 forintot ajánlottak. Könyvkiadók. Mi ezt adjuk 600 forintért, de azért, mert ebben már van egy kis nyereségünk is. Nem ennyibe került. A nyereség csak annyi, hogy valami visszajön a kiadásunkból, mert ez azért sok munkába is kerül, míg elkészül. Tehát 600 forintért lehet kapni. Ez most azt hiszem, hogy egy nagyon nagy ajándék. Vegyék meg, ha akarják a kedves testvérek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk végére. Isten,